Dicsértessék a Jézus Krisztus! Évközi második héten, keddi napunkon, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, Virág József vagyok. Olvassuk és hallgassuk együtt az evangéliumi szakaszt Isten szent lelkének segítségül hívásával, hogy megértsük annak üzenetét, annak lényegét. Márk evangéliumából való a második fejezetből, 23. verstől 28-ig, és így hangzik. Egyszer, amikor az Úr szombaton vetések között járt, tanítványai útközben tépdesni kezdték a kalászokat. Ezért a farizeusok megszólították: nézd, olyat tesznek szombaton, amit nem szabad. Jézus ezt felelte nekik: sohasem olvastátok, mit tett Dávid, amikor társaival együtt nélkülözött és éhezett? Abiatár főpap idejében bement az Isten házába, s megette a megszentelt kenyereket, és adott belőle társainak is, pedig ezeket a kenyereket csak a papoknak volt szabad megenniük. Majd ezt mondta nekik: a szombat van az emberért, nem az ember a szombatért. Azért az emberfia ura a szombatnak is. Ezek az evangélium ígéi, és erre válaszoljuk, hogy áldunk téged, Krisztus. Allelujás énekünk így hangzik: Urunk Jézus Krisztus Atya, világosítsa meg lelki szemünket, hogy megértsük, mély reménységre hívott meg minket. Igen, találkozzunk a mai napon az Úrral, az emberfiával, aki ura a szombatnak is. Márk evangéliumának elején, az úgynevezett galileai vitabeszédek irodalmi gyűjteményének a végén áthagyományozza a szombati kalászszedésről szóló elbeszélést. Ezt hallgattuk most, ez a mai evangéliumi szakaszunk. Látjuk, hogy Jézus elviseli tanítványai törvénybe ütköző viselkedését. Néhány farizeus kifogásával szemben Dávidra hivatkozik, aki ehhez hasonló szorult helyzetben evett társaival a szentélyben kitett kenyerekből. Ez a történet egyáltalán nem meríti ki a szombat áthágásának fennálló problémáját, de az elbeszélő számára meggyőző bizonyíték arra, amit mondani akar, márpedig, hogy a szeretet megelőzi a törvényt. Az igét, vagyis idézem, a szombat van az emberért, nem az ember a szombatért, a következő összegző mondat vezeti vissza az emberfia rendelkezési jogához, hogy az emberfia is ura a szombatnak. Ebben a részben több probléma is felmerül, mint hogy első olvasásra gondolnánk. Először is az Úr és az emberfia címek szokatlan összekapcsolása a 28. versben. Majd a kérdés: milyen kapcsolatban állnak egymással a szombatról szóló mondások? Illetve, hogy korlátozza a 28. vers a 27. versben levő általános mondanivalót, vagy megalapozza azt? Vagy éppen olyan krisztológiai érvet szolgáltat, amely felszabadítja az embereket a törvény kényszere alól? Mindezek nagyon fontos kérdések. Mindehhez még hozzájön, hogy a 27. versben felcsendülő emberbaráti aspektust, amely az Úrnapjára vonatkozik, és így helyettesíti a szombatot, ismét szándékosan jogilag értelmezték. A szöveg nem engedi meg a pontos következtetést. Minden esetre a perikóp annyit tanúsít, hogy a közösség számára probléma volt a szombat parancsa. És hamarosan szeretnék éppen erre visszatérni, a szombattal kapcsolatos kérdéskört egy kicsit alaposabban megvizsgálni. Márk kihangsúlyozott emberfia névvel nem csak a földi Jézus, hanem a felmagasztalt és a közösségben tovább működő Úr rendelkezés jogára is fel akarja hívni a figyelmet. A zsidó szombat előírásai alól milyen kényes téma ez. A keresztények már az evangélium keletkezése idején felmentették magukat, méghozzá hivatkoztak az Úr szavára. Az Úr napjának kérdése több, mint naptári probléma. Jézus szavaival és tanítványainak viselkedésével megvonja a megmerevedett törvény kiváltságát az emberségesség javára. De vajon elég ez? Nem borulnak-e fel a megbecsülendő szándék hatására a kultúrtörténet és a kinyilatkoztatás történetiségén alapuló szabályok? Az egyház hű maradt a húsvéti üdvtapasztaláshoz, és azzal, hogy a szombatot a vasárnappal helyettesítette, elvégezte első átértelmezését. A mai társadalomban ez az elbeszélés valószínűleg további aktualizálásra szorul, amely újraértelmezi az eredeti felfogást, hogy az ember a szombatért is van. Vannak napok és szent időszakok, amelyek szabad időt teremtenek Isten szolgálatára. És ezen a ponton megkérdezhetjük vajon, hogyan állok az Úr napjával, hogyan szentelem meg, hogyan állok a mai nappal, Vajon ünnep ez számomra, vagy egy hétköznap? Valószínűleg az utóbbi a helyes válasz. Igen, hétköznap, de mitől lehet ünnep? Ha találkozom az Úrral, ha sikerült úgy kezdenem a napot, vagy most az Úr nap felénél úgy megállni egy pillanatra, hogy van miért hálát adom, és reménységgel tekintek előre, miért ne lehetne ünnepnap ez is? Formálisan lehet, hogy szürke hétköznap, egyszerű nap, talán semmi különleges ünneplendő nincs benne. Mégis, ha az Úrral találkozom, ha másikkal találkozom, ha örömteli, boldogító ez a találkozás és ajándék, akkor miért ne lenne ünnep a mai nap is? Hogyha magamra találok, mindezt megértem nagyobb összefüggésben, a célomat, a helyemet a világban, miért ne lenne ünnepi ez a felismerés, amely a szívet boldogítja, amely megújítja ezt a pillanatot, és úgy fényes távlatba helyezi a folytatást. De tekintsünk csak a szövegnek egy érdekes megközelítésével a szombati pihenőnap kérdése felé. A szöveg nagyon szűkszavúan jellemzi ezt a kiindulási pontot, feltételezi a szombati pihenőnap parancsának ismeretét. Ez az előírás a 10 parancsolatban gyökerezik. Különféle zsidó irányzatok egymástól eltérő szigorúsággal értelmezték. Én két helyet szeretnék idézni most, a kivonulás könyvét és a második törvénykönyvet. A kivonulás könyvének a 20. fejezetében a 8. verstől ezt olvassuk. Gondolj a szombatra és szenteld meg. 6 napig dolgozzál, és végezd minden munkádat. A 7. nap azonban az Úrnak, a te Istenednek a pihenő napja, ezért semmiféle munkát nem szabad végezned, sem neked, sem fiaidnak, sem lányodnak, sem szolgádnak, sem szolgáló lányodnak, sem állatodnak, sem a kapuidon belül tartózkodó idegennek. Az Úr ugyanis 6 nap alatt teremtette az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van. A 7. napon azonban megpihent. Az Úr a 7. napot megáldotta és megszentelte. Olvassuk a másik idézetet a Szentírásból, az Ószövetség 2. törvénykönyvéből, 5. fejezet 12. verstől ezt mondja: Tartsd meg a szombatot, szenteld meg, ahogyan az Úr, a te Istened parancsolta neked. 6 napig dolgozz és végezd a munkád. A 7. nap azonban a nyugalom napja, az Úré, a te Istenedé. Akkor hát ne dolgozz, se te, se fiad, se lányod, se szolgád, se szolgálod, sem ökröd, sem szamarad, sem semmiféle állatod, sem a házadban tartózkodó idegen, hogy szolgád és szolgálod is pihenhessen, mint te magad. Gondolj arra, hogy Egyiptom földjén magad is rabszolga voltál, de az Úr a te Istened erős kézzel és kinyújtott karral kivezetett. Azért parancsolta meg az Úr a te Istened a szombat megülését. Tudjuk, hogy a legszigorúbb szombati törvényt az esszénus Damaszkusz írat tartalmazza. Maguk a farizeusok is szigorúan értelmezték, de magyarázatában emberi vonásait is kiemelték. A Misnában olvasható a következő mondat: Minden életveszély háttérbe szorítja a szombatot. A szombati törvény korabeli teológiai értelmezését elsősorban a Jubileumok könyvében találjuk meg. Itt a szombatot úgy tekintik, mint Izrael kiválasztásának jelét és indokát. Idézem, ő azt mondta nekünk: egy népet akarok kiválasztani magamnak valamennyi nép közül. Meg fogják tartani a szombatot, én pedig népemmé szentelem is megáldom őket. Mint ahogy a szombatot is megszenteltem és magamnak szentelem, úgy fogom megáldani őket. Népemmé lesznek, én pedig az ő Istenükké. Eddig az idézet. Az emberek számára szombat a pihenés és az örvendezés napja. Olyan nap, amelyen esznek, isznak, és áldják a mindenség alkotóját, ahogyan a Jubileumok könyvében olvassuk, és amelyet ékes ruházattal kell megtisztelniük. Ezzel sajátos ellentétben áll a tanítványok viselkedése, amit az imént hallottunk, akik a vetések között járván kalászokat tépdesnek, nyilvánvalóan azért, hogy megehessék belőlük a gabonaszemeket. A szétmorzsolás vagy hántolás útján nyert gabonaszemek fogyasztását más dokumentumok is tanúsítják. Az aratás ideje van, tavasz, közel vagyunk tehát a húsvéthoz. Jól lehet, gondolhatunk arra, hogy a tanítványok viselkedésének egyetlen indoka az éhség, ez kifejezetten nem hangzik el, és csak a Dáviddal való összehasonlításból válik nyilvánvalóvá. A váratlanul megjelenő farizeusok szerint a megvetendő nem az étellopás, hiszen ez a második törvénykönyv 23. fejezetében kifejezetten meg van engedve, ilyen esetben, hanem a szombati nyugalom megtörése. A kalászok tépdesését aratási munkának tekintették. Idézem, egyetlen ágat, egyetlen hajtást, de még csak egy levelet sem szabad lenyesni, semmiféle gyümölcsöt leszakítani. A viszont kérdés formájában adott Jézusi válasz Dávid történetének értelmezéséhez folyamodik. A történetnél is fontosabb azonban azok az árnyalások, amelyekben ez bemutatásra kerül. Hogyha első Sámuel könyvet a 21. fejezetnél kinyitjuk, az első verseiben azt látjuk, hogy Dávid egyedül jelentkezik Abimelek papnál Nóbban, és öt kenyeret kér. Mint hogy a papnak nincs közönséges kenyere, hanem csupán úgymond kitett, vagyis Isten szín előtti kenyérrel rendelkezik, ezeket adja neki. Azt, hogy Dávid társainak is ad a kenyérből, csupán feltételezzük, az elbeszélő azonban nem találja említésre méltónak. Ezzel szemben a Márki szerkesztésben maga Dávid hatol be Isten házába, illetve sátrába, és eszik a kitett kenyerekből, és ad belőlük a társainak is. A hangsúly egyértelműen Dávid tettére, illetve annak mozanatára vonatkozik, aki eljut az evés szabadságára, és a szabadságot társainak is biztosítja. A kitett, vagy Isten szín előtti kenyereket a Leviták könyve szerint hétről hétre a szentek szentje előtti áldozati asztalra helyezték, amelyeket azután a szent helyen a papoknak kellett elfogyasztaniuk. Az Úr Jézus és tanítványai, valamint a Dávid és társai közötti párhuzam abban áll, hogy mindkét esetben lehetővé válik egy olyan szabadság, amely áttöri a törvény korlátait. A szabadságot elsősorban nem a kényszerhelyzet szüli. Annak igazolására, hogy a szükség háttérbe szorítja a szombatot, nem kellett volna a dávidi történettel bajlódni. A szövegben inkább Dávid és Jézus viselkedésének bemutatása a fontos. Mint ahogy Dávid Isten embereként felhatalmazást kapott egy szabad cselekvésre, Jézus is úgy adományozhatja a szabadságot, amely a tanítványok étkezésében nyilvánul meg. Szabadok vagyunk, mióta minden beteljesedett, de vajon tudunk élni ezzel a szabadsággal? A szabad nappal tudunk élni? Vagy pedig úgy élünk vele, hogy valóban Isten szándéka szerint megszenteljük azt? Pihenéssel, imádsággal, szeretet gyakorlásával, az Istenbe való világunk helyreigazításával, saját és környezetünk világának gyógyításával? Vagy élünk-e ezzel a nappal, a maival, amely látszólag szürke hétköznap, és az Istenre találás örömével engedjük-e, akarjuk-e, hogy az ünnepnappá váljék. Bárcsak így lenne és sikerülne. Adja Isten, hogy úgy legyen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!